A Márk evangéliumából jelölték ki a testvérek a ma délelőtti virágvasárnapi történetet. Márk evangélium a 11. fejezetében található, az első 11 versben következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfágéhoz és Betániához az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót, az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották, Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasságban. Jézus akkor bement Jeruzsálemben, a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy mindezek megírattak a mi tanúságunkra. Segíts, hogy oda tudjunk figyelni a te igédnek mozzanataira, és te nyisd meg azt előttünk, hogy értsük az írásokat. Amen. Tessenek helyet foglalni. Én azt a címet adtam a elmélkedésemnek, hogy a szolga király bevonulása Jeruzsálembe. Talán láttunk is már vezetők, népvezetők, miniszterek, vagy miniszterelnökök, vagy államelnökök, talán királyok vonulását is. Ha másképpen nem, akkor televízión keresztül is, például amikor ugye Angliában is történnek ilyen események, ahol királyság van, hogy mennyi nép csődül össze, vagy például a legutóbbi pápa választás során is ott a milyen téren is? Igen. És ott összegyűl a rengeteg tömeg, és megvan a ceremónia. De a régi római birodalomban is, amikor hadvezérek tértek haza győzedelmesen, akkor Rómába diadalhíven keresztül vonultak be, és hatalmas nép éjjenezte őket, szinte imádta őket. Ezt a szót egyébként ma is nagyon szeretik használni. Van a televízióban is egy sorozat, ahol Amerikában ugye házakat építenek olyan emberek részére, akik arra rászorultak, vagy éppen ők is már sokakon segítenek, és akkor nekik építenek összefogással, adakozással házakat, és amikor elkészül, akkor mondják, hogy hát imádom, milyen gyönyörű, imádom. Hát imádatra méltó csak egyedül az Isten az, senki más. Úgyhogy amit virágvasárnap alkalmával mondtak az emberek, az valóban meg is illette azt, aki ott bevonult. Egyedül őt illette meg, senki mást, mert az Isten egy, nincsen három Isten, hanem csak egyetlen egy Isten, és akkor ő, mint fiú, az egy Isten, mint fiú vonult be földi emberi testben, Jeruzsálemben. Ezt így képzeljük el. És ezért megillette őt a dicséret, az imádat, a felmagasztalás. Ennek a királynak, aki bevonult Jeruzsálembe, nem volt még szamara sem. Máshol azt olvassuk, hogy nem volt hová fejét lehajtsa. Gondoljunk arra az eseményre, arra a körülményre, amikor Samária területén mentek, akik idegenkedtek a zsidóktól, és egy faluba be sem akarták fogadni Jézust. És azt mondták a tanítványok, hogy Uram, kérjünk-e tüzet az égből ezekre, mivel hát, hogy te Jézus megfeddette őket, azt mondta, hogy nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Nekem van egy autóm, itt a testvéreknek sokaknak van, Jézusnak még egy szamara sem volt. De mire kellett, ott volt. És minden, ami kellett, ott volt. Azt kérdezte Jézus, mikor már búcsú beszédeit mondta tanítványaitól egy alkalommal, hogy amíg velem voltatok, volt-e valamiben valami fogyatkozásotok? Azt mondták, hogy Uram, semmiben. Pedig hát volt, amikor morzsolgatták, éhesek voltak, és morzsolgatták a friss gabona szemeket, és úgy zsenge gabona szemeket, és úgy elfogyasztották. Hát én még ilyet nem fogyasztottam, de biztos finom. Mindent el lehet fogyasztani, ami nem mérges, ami jó. Nem volt semmiben fogyatkozások, azt mondták. És még Izrael népéről is azt olvassuk, hogy míg vándoroltak a pusztában, addig mindig volt mennyei kenyér, manna, néha volt hús is, és víz is volt, pedig a puszta sivatagban vándoroltak 40 éven keresztül, és még a szandál sem kopott le a lábokról. Hát azt nem tudom, hogy történt, de ezt mondja a Biblia. És ezt így el kell, hogy fogadjuk, hogy ez így volt. Jézusnak nem volt egy szamara sem. De mire kellett, ott volt a szamárcsikó. Mert a szolgakirály olyan különleges valaki volt, tényleg az Isten volt ott, hiszen távolban látó volt. Hát ki az, aki távolban látó? Hát csak az, akiben ott van az Isten. Ezért, illetve Elizeus is távolban látó volt, mert a szolga nem látta a tüzes lovagokat, akik körülvették a várost, de Elizeus imádkozott, hogy Uram Isten, nyisd meg az ő szemét. És akkor utána fölkiáltott a szolga, hogy édesatyám meglepetésében, hogy látta a tüzes lovagokat, amelyek mint oltalom körülvették a várost, hogy oltalmazzák a prófétát az ellenséggel szemben. A szolga király Jézus távolba látó volt, hiszen látta lelki szemeivel az előttük lévő faluban, ami szemmel nem látható volt, testi szemekkel, hiszen az előttük lévő faluban volt, néhány kilométerre, de Jézus ott látta a lelki szemeivel a szamárcsikot egy útelágazásnál megkötve, és elküldte két tanítványát, hogy hozzák el a szamárcsikot. Hát ez a felolvasott ige, így megfigyeltem, hogy elég sokat foglalkozik ezzel a dologgal, a szamárcsikóval. Vajon miért? Mit mondanak a testvérek? Miért?
Profétánál olyan is van jelenlő, hogy szamárcsikóval.
Pontosan. Pontosan. Erre gondoltam, hogy Zakariás próféta 9.9-ben ez meg van jövendőlve, hogy a király majd szamárcsikón vonul be. Nem lovon, mint ahogy a hadvezérek, hiszen ő nem egy olyan hadvezér, mint a világi hadvezérek, aki testi fegyvereket használ, hanem ő szellemi fegyverekkel dolgozott, és ő sokszor a szelídségnek, sokszor az alázatnak, a türelemnek a fegyverével dolgozik. Az is fegyver. A szelídség, az alázat, meg a türelem, meg a szeretet, meg a jóság. De nagyon is. Sőt, azt mondom, hogy a leghatalmasabb fegyverek. Sokszor szelídséggel lehet meglepni az ellenséget, hogy nem ütünk vissza, nem vágunk vissza, és egyszerűen lebénítjük. Hogy lehet ez? Mondja is az ige, hogy aki arcod üt téged, fordíts felé a másik arcodat is. És akkor majd elgondolkozik rajta bizonyára. Tehát Zakariás proféciája szóról-szóra beteljesedett, és Jézus nem kínosan, hanem természetesen, ahogy jönnek az események, tölti be. Szinte nem is kell neki arra annyira kínosan törekednie, hogy betöltse, hanem mivel az egész élete az Isten uralma, Isten vezetése szerint ment, simán, természetesen tölti be a proféciákat, amik róla megírattak, így a Zakariás 9.9-et is. Néha talán mi annyit görcsölünk, hogy Uram, hát hogy is teljesedjen az ige az én életembe. És sokszor szomorkodunk, hogy nem tudjuk betölteni. Ez összefügg azzal, hogy Jézus egész élete az Isten uralma alatt volt. Mert benne az Isten lakozott. És az Isten volt ott. Itt az Isten uralma, hatalma érvényesült. Ha oda tudom helyezni napról napra az én életemet, az Isten uralma alá, akkor nem kell görcsölni az én életemben, és akkor teljesednek a dolgok, amiknek teljesednie kell. Azt is megfigyeltem, és talán kicsi apró kis mozdanat, de bizonyára van jelentősége, hogy olyan szamárcsikó volt ez. Milyen szamárcsikó volt? Amelyen még nem ült senki. Ezt nem véletlen, hogy Márk megírja. Tehát az Úr használta először királyhoz méltóan. Mert már hát a király mérüljön olyan szamárcsikon, amely már elhasználódott. Hát ebben megmutatkozik az ő királyi hatalma és kiválasztása. Itt kell megjegyezni azt is, hogy amikor bevégezte az ő küldetését, és a kereszten meghalt ez a szolgakirály, akkor milyen sírba helyezték? Amelyben még? Nem, feküdt senki. Új sírba. Arimatél József sziklába vágott új sírjába. Ezért ígéri az ige, hogy mi is új szívet kapunk. Ha azt akarjuk, hogy Krisztus hordozók legyünk, nem lehet régi szívvel, régi élettel. Nem lehetséges. Az nem megy. Isten olyan csodálatos, hogy új szívet tud nekünk adni, és új szívet adott, hogy Krisztus hordozók legyünk, és hogy az evangélium hordozói legyünk. És ez a csoda megtörténjen mindnyájunk életében, mindenki életében. És még egyet megfigyeltem, írják a némely kommentátor is megjegyzi, hogy ez a szamár, ez nem makacsolta meg magát. Noha, még nem ült rajta senki sem. Pedig hát a szamárnak már csak ez a természete, hogy megmakacsolja magát. Talán a szamáron kívül még az ember az, aki olyan szörnyen makas tud lenni, hogy bocsánat, hogy így fejezem ki magam, hogy még az Istennek sem akar odébb menni, vagy mozdulni, vagy megbocsátani, vagy nem tudom én, jó irányba menni, annyira meg tudja magát makacsolni. Hát lehet, hogy magunknál is észrevettünk ilyet, de hogyha már az úréi vagyunk, akkor már nem lehetünk ilyenek, hanem a szívünk felszabadult. Még egy szamáról olvasunk, de lehet, hogy többről is, nem tudom most hirtelen, de tudom, hogy a Bálám szamaráról olvasunk, hogy az bizony megmagacsolta magát, de nem ő magától, hanem én szerintem az Isten tette bele azt, hogy makacsolja meg magát, és hiába ütötte a próféta, szinte esztelenül ütötte, hogy menjen odébb, de nem ment volna odébb, mert a szamárnak Isten megnyitotta a szemét, és látta az öldöklő angyalt, aki lesújtott volna rá prófétára is, meg a szamára is, de épp azért nem mozdult oda. Hát ez a szamár, amelyen Jézus bevonult Jeruzsálembe, engedelmes volt. Legyünk engedelmes, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de így átvitt értelemben csak ezt kell mondanom, hogy legyünk engedelmes Krisztus hordozók, Isten engedelmes gyermekei, mert erre hívott el bennünket, hogy ilyenek legyünk, és ne legyünk makacsok, engedetlenek. Nem volt királyi nyereg ezen a szamáron, valami olyan kényelmes nyereg, amiben Jézus beleülhetett volna. Nem volt feldíszítve különleg ez a szamár, egyszerű volt, de a szeretetnek a ruhái hullottak rá, hiszen a tanítványok az ő felső ruhájukat rávetették a szamárra, hogy Jézusnak kényelmesebb ülést biztosítsanak. Többi ruhájukat pedig, akiknek már fölösleges volt, az útra terítették meg. Lombos ágakat is vagdaltak az evangélista szerint, és oda tették az útra, hogy mint egy feldíszített úton haladjon Jézus Jeruzsálembe. Hát ha mi is tehetünk valamit Jézusért, azt tegyük meg. A felső ruha abban az időben nagy kincs volt, azt el kell, hogy mondjam. Azt olvastam, hogy Palesztinában hát a meleg ellen is védték magukat, meg hát ugye sokszor, néha volt ugye ez a por, hogy mondják?
Homokvihar.
Homokvihar, és éjszaka is azzal takaroztak, ezt olvastam. Tehát a felső ruha az hozzá tartozott, és ők feláldozták, oda tették Szamára, és meg még a porba, az útra terítették. Mert kimutatták ezzel az ő szeretetüket Jézus iránt. Gyakran az Úr iránt való szeretetünket csekély dolgokban is ki tudjuk mutatni. És kimutathatjuk, hogyha ott van bennünk ez az indulat. És aki mindig gondoskodott róluk, mert valóban Jézus mindig gondoskodott a tanítványokról, aki csodálatos halfogást biztosított számukra, majd 4-5 ezer embert vendégelt meg, és mellette soha nem fogyatkoztak semmiben sem, most kifejezik ők a gondoskodásukat, az ő szeretetüket az Úr iránt. Na de mindez szívderítő és nagyon felemelő, mindeddig és nagyon kellemes. És még különösen az, hogy kiáltoznak is, mert hogyan is hallgathattak volna, hogyan is tudták volna magukba folytani. Sokszor nem is tudom megérteni azt, hogy a hívő emberek nem imádkoznak, és ha nem halljuk hangosan az ő imájukat a gyülekezetben, közösségben, vagy otthon is. Mert hiszen ha Isten tett velünk valamit, akkor az vissza kell, hogy tükröződjön, és az ki kell, hogy jöjjön belőlünk, visszhangozzon, amit is az Isten tett velünk, már pedig Jézus nagyon sokat tett. Azt olvasom János evangéliumában, hogy a sokaságnak egy jó része éppen azért vonult ki eléje, mert némelyek követték, jöttek vele, mások meg mikor látták, hogy hallották a hírt, hogy jön Jézus, akkor kivonultak Jeruzsálemből, és azért vonultak ki eléje, és örömkiáltásokat hallottak, hogy hallották, hogy esetleg némelyek voltak ott, és akik látták, hogy Lázárt a halálból föltámasztotta. Hiszen néhány nappal a húsvét előtt történt az, hogy a harmadik ember, akiről ír a Biblia, ugye a Jairus leánykáján kívül még és Nain ifjunk kívül Lázár volt az, akit Jézus a halálból föltámasztott, és ez a nagy csoda, ez átjárta az emberek szívét frissen, és azt, mikor olvasgattam az evangéliumokat az elmúlt héten, akkor azt olvastam egy helyen, hogy nem csak azt határozták el a főpapok és az írástudók, a népvezetői, hogy Jézust megölik, hanem hogy még Lázárt is megölik. Mert miatta többen vallották Jézust a megváltónak, a mesiásnak. Tehát még Lázárt is el akarták tenni az útból. De a tanítvány sereg hozsannát kiáltott. Hát mi is ez a hozsanna? Jézus idejében már üdvkiáltássá vált, mint hogy azt mondjuk valakinek, hogy üdv, vagy légy üdvözölve, vagy valami hasonló. Tehát egy ilyen örömteljes felkiáltás ez a hozsánna, de eredeti jelentése szerint, szó szerint azt jelenti, hogy könyörgünk, ments meg. Hát ez nagyon szép dolog. És hogyha esetleg némelyek ezt is érezték, és ez benne volt az ő szívükbe, ez mindig is benne kell, hogy legyen az ember szívében. Mert rá vagyunk utalva Isten irgalmára, kegyelmére. Könyörgünk, ments meg! Könyörgünk, szabadíts meg! Akiben a teljes bizalmunkat vetjük, az a legnagyobb dicsőítés és dicsőségadás. Mert kibe vethetnénk a bizalmunkat? Emberekbe? Magunkba? De ha tényleg Istenbe vetjük a bizalmunkat, akkor őt megtiszteljük ezzel, és akkor ezzel dicsőítjük az ő szent nevét. Eredetileg azt is jelenti a hozsanna, hogy segíts meg, nem csak bennünket, hanem segíts meg a királyt. És talán ez is benne volt a levegőben, hogy hát most kapjon segítséget Jézus, hogy valóban király legyen, hogy az ő királyságát megalapítsa. Mert sokan így gondolkoztak, hogy azért megy be Jeruzsálembe, hogy akkor majd átveszi a hatalmat. De Jézusban ez nem volt, mert tudta, hogy neki mit kell tennie. Tudta, hogy az egy későbbi időben fog bekövetkezni, amikor ő majd a hatalmat átveszi, és amikor ellenségeit a lába alá veti zsámoljul. Megfigyeltem még olvasgatva az evangéliumokat, hogy mikor bemegy Jézus Jeruzsálembe, még a templomban még a gyermekek is hozsannáznak. Még a gyermekek is hozsannát kiáltanak, és hozzáteszik azt a szót, mint ahogy a felnőttek is hozzátették, hozsánna a Dávid fiának. No, aztán itt nem a hozsánna volt a probléma, hanem az, hogy a Dávid, azt mondták, hogy a Dávid fiának. Ez volt a probléma. Ezért Jeruzsálem hivatalos vezetői mindjárt küldték is hozzá az embereiket, hogy fedje meg a gyermekeket. És mondja meg tanítványainak is, hogy ne mondjanak ilyeneket. Mert ők nem fogadták el, nem ismerték el, hogy valóban Jézus lenne a megígért Mesiás. Nem csak hozsannát kiáltottak, hanem azt is mondták, hogy áldott. Ki az, aki áldott? Ki az, aki áldott? Mit mondtak ezek az emberek? Áldott az, aki az Úr nevében jön, aki tényleg az Isten nevében jön. Hát Isten nevében jönni az annyit jelent, hogy hát minthogyha az Isten jönne. Tehát valóban ott is volt. Azonos volt. Ezt mi már tudjuk, de ott ezt nem igen tudták. De azt mondták, hogy áldott, aki az Isten nevében jön, az Úr nevében jön. Mert sokan jöttek azelőtt is, mielőtt Jézus jött, a maguk nevében is. Azóta is sokan jöttek és jönnek a maguk nevében, a maguk programjában. És sokakat becsaptak és megtévesztettek. Azelőtt is és azóta is. És ma is. De áldott, aki valóban nem a maga nevében jön, és nem mint ember jön, hanem az Isten nevében jön, és szól, és cselekszik. Áldott, aki az Isten programjával jön. És ebben a reménységben várjuk a mi kedves testvérünket is, aki csütörtökön majd fogja hirdetni az igét, hogy tényleg a tiszta, teljes evangéliummal jön, és erre nézve hívogatni szeretnénk. Azt is mondták, hogy áldott Dávidnak eljövendő országa, királysága. Valóban sok ország volt, sok birodalom volt ezen a földön, azelőtt is, azóta is, de csak egyetlen egy ország az, ami tényleg áldott, ami tökéletes és igaz és jó, ez az Isten országa. Szellemileg mi már ebben benne vagyunk, mivel hittünk Jézus Krisztusban, és követjük őt, és ne is engedjük, hogy valahogy ebből kihessünk, hanem maradjunk meg gondolkodásunkban, ahogy mondja Pál a Filippi levélben, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat, a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. Az is elhangzott, hogy hozsánna a magasságban. Nem csak annak mondták a hozsannát, aki ott volt, hanem a magasságban, de ez ugyanaz, hiszen egy személyben ott volt a magasságos. Jeruzsálem azonban hűvösen fogadta Jézust. Volt egy hozsannázó ünneplő sokaság, de Jeruzsálemben azt kérdezték, hogy ki ez? Érezzük, hogy milyen kérdések, hogy ki ez? Megütődve rajta, hogy ki ez? Ilyen, így vonul be. Másrészt meg azt mondták a farizeusok, hogy legyintettek egyet, és azt mondták, hogy látjátok, semmit nem tehetünk. Mi mind az egész világ utána megy, olvastuk János evangéliumában. Tehát ez azt jelenti, hogy a nép vezetői és sokan jeruzsálemiek hűvösen fogadták. Sőt, nagyon jól tudjuk, hogy már a főpapok egymás között megbeszélték, hogy el kell tenni az útból. Csak nem tudták, hogy hogyan, miképpen tegyék, mert féltek a sokaságtól, akik rajongtak érte, és nagyon szerették az Úr Jézust. Nagyon érdekes, hogy Márk evangéliuma az egyetlen evangélium, amely úgy írja le a történteket, hogy már elég késő volt, ezért Jézus ekkor nem tett semmit, mikor bevonult Jeruzsálembe, hanem csupán jól körülnézett, jól megtekintett mindent a templomban, és aztán kiment Betániába. Tudjuk, hogy Betániában kihez mehetett? Mária, Márta és Lázár házához. És kiment Betániába a 12-vel. Márk evangéliuma szerint tehát a következő napon történt a templom tisztítás. Úgy ez arra a gondolatra vezetett engem, hogy Jézus bizonyára, hogy eljön hozzánk is, eljön a gyülekezetünkhöz is, magunkon kell éreznünk az ő tekintetét, jól körülnéz az Úr, mit lát. Vajon hogyan lát bennünket az Úr Jézus? Nem az a döntő, hogy mi hogyan látjuk magunkat, vagy egymást, hanem az a döntő, hogy az Úr hogyan lát bennünket. Ezt kell valahogy megtudnunk. Erre kell odafigyelnünk. Ezt kell észrevennünk, hogy hogyan lát ő bennünket. Vajon lát-e kivetni valót, tisztogatni valót az életünkben, gyülekezetünkben. Pál apostol korintusi levelében olvassuk azt, hogy utal Pál apostol az ószövetségi szokásra, hogy a húsvét közelettével a kovászt el kellett távolítani. Mert a kovásztalan kenyerek ünnepe volt, a húsvéti bárány megölésével amit elfogyasztottak, minden évben kezdődtek a kovásztalan kenyerek napjai, egy egész héten keresztül. A kovász az a Bibliában a rosszaság, a bűn, a gonoszság indulatát jelenti. Ezért mondta Jézus például a tanítványoknak, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Ami nem volt más, hát ott is rosszat jelent a kovász. A farizeusok kovásza a képmutatás volt, hogy mutatták a szépet, a jót az emberek előtt, de közben belül telve voltak mindenféle bűnnel, romlottsággal. Távolítjuk el a kovászt. Itt eszembe jut a János evangéliuma, János első leveléből, a harmadik fejezetből az az ige, hogy akiben megvan a reménység, az igazi reménység, ami nem földi remény, hanem mennyei remény, azt mondja János apostol az első levele harmadik fejezete elején, hogy az mind megtisztítja magát, akiben megvan ez a reménység. Aktivitásunkat várja az Isten. Sokszor imádkozunk, Uram, tisztíts meg. Az jó, persze, így is kell imádkozni, Uram, tisztíts meg. De ő úgy tud megtisztítani bennünket, hogy talán éppen felidézi, elébünk hozza, szemünk elébe hozza azt a nem jót, amit tettünk, cselekedtünk, hogy aztán mi magunk is ezt meglássuk, megítéljük, megvalljuk, és akkor így akkor aztán oda helyezzük a Jézus Krisztusnak a drága vére alá, és ő eltörli, ő elveszi. Dávid úgy imádkozott, nevezetes zsoltárában, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Hát az izsóp, ez egy olyan tisztítószer volt, mint a suruló kefe. Tisztíts meg engem. Ilyenkor húsvét előtt bizonyára, hogy valamennyi házban történik valami takarítás, nagy takarítás, hát akkor a mi életünkben is legyen ilyen, ahogy olvasgatjuk az evangéliumokat, hogy Jézus mennyit szenvedett, lássuk meg, hogy ez életünk történt, és tisztítsuk meg szívünket. Hozzuk elébe minden hibánkat, bűnünket. Azzal zárom, hogyha szolgakirály is volt ő, Jézus valóban egy szolgakirály volt, aki szolgált, azonban olvasva tovább ezt a történetet, akár ha ez másnap is történt, hogy ismét bement Jeruzsálembe és kiűzte a templomból az ökrök, a juhok, árusait, a pénzváltókat. Jézus valóban király. Ott már nem úgy lép fel, mint szolga, bár ez is szolgálat, de hatalommal lép fel. Mint egy idézve azt, hogy majd eljön az idő, amikor ő így fog jönni. Mert neki hatalma van rajta, hogy ezt mind megtegye, és nem tudtak ellent állni. Egyszerűen olyan hatalommal lépett fel, hogy senki nem tudott neki ellent állni. Hát gondoljuk el, hát ott voltak ezek az árusok mind. Hát összefoghattak volna ellene, hogy megakadályozzák, hogy megfogják, hogy megkötözzék, hogy ne tegye. Nem tudtak semmit tenni vele szembe. Micsoda döbbenetes hatalma volt, hogyha ő ezt szabadjára engedte. Tehát így is gondoljunk rá. És akkor ő megtehette volna azt, hogy egyáltalán senki ne áthasson neki. De éppen ebben a kontrasztban látjuk meg igazán, hogy oda engedte magát áldozatul. És itt kell látnunk az ő végtelen szeretetét, jóságát, mert neki áldozatnak kellett lennie. Ezért vonult be Jeruzsálembe, hogy érettünk föláldozza az ő életét. És majd el fog jönni az ő dicsőségében, ahogy mondta a főpapnak, Kajafásnak, amikor kudarcot vallottak a kihallgatáson, a hamis tanúk összezavarodtak, és a főpap rákérdezett, és azt kérdezte, hogy te vagy az áldottnak a fia. Azt mondta Jézus, te mondád. Vagyis valóban az vagyok, hogy meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten fiát ott látjátok a hatalomnak a jobbján, és eljönni az ég felhőiben. Ő valóban az. De itt, ezen a földön szolgává lett mi életünk, hogy segítsen rajtunk. Dicsőség ezért neki. Amen.